Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Mai vasárnapi adásunkban folytatjuk Pater Raniero Cantalamessa kapucinus atya, a pápai ház szónokának nagybőti prédikációs sorozatát. Mostani harmadik emlékedésének a címe Jézus keresztje mellett ott állt anyja Mária. Mária az egyház tükörképe és előképe. Ezt a vezérelvet követte ez alkalommal is péntek délelőtti emlékedésében a pápai ház szónoka, rámutatva, hogy életünk minden napján Krisztus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette ezt. Cantalamessa atya harmadik emlékedését János evangéliumából vett szakaszhoz fűzte, amely Jézus végső rendelkezését beszéli el. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleófás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja, és szeretett tanítványa, így szólt anyjához, asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán a tanítványhoz fordult, nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. A pápai ház szónoka a szakasznak csak az első sorait elemezte, követve Máriát a húsvéti titokban, ez alkalommal a Kálvárián betöltött szerepéről elmélkedve. Ha a Kálvárián Jézus kereszte mellett ott volt anyja, akkor ez azt jelenti, hogy Mária Jeruzsálemben volt azokban a napokban, és jelen volt minden eseményen. Ott volt, amikor azt kiáltozták, hogy Barabást, ne ezt. Jelen volt az Ecce Homo kijelentésnél. Látta, amint az ő húsából való húst megkorbácsolták, amint vérzett fia teste, amikor tövis-koszorút helyeztek rá, látta őt félmeztelenül a tömeg előtt, látta vonaglását, haláltusáját a kereszten. Hallotta a kalapácsütéseket és a gyalázásokat. Látta, amikor a katonák megosztották Jézus ruháit és tunikáját, amelyet talán éppen ő az anyja szőtt. Jézus keresztje mellett anyjának nővére Mária, aki Kleófás felesége volt, és Mária Magdolna is, tehát Mária nem volt egyedül, de ő Jézus anyja volt, és ez teljesen más helyzet elé állította a többi asszonyéhoz képest. Tőle az Úr valami nagyon nehezet kért, mégpedig azt, hogy bocsásson meg. Amikor hallotta, hogy fia fölkiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, Mária megértette, hogy mit várt tőle a mennyei atya. Hogy ő is ezt mondja szívében, ugyanezekkel a szavakkal, és Mária megbocsátott. Ha Máriát is érhette kísértés, mint Jézus a pusztában, akkor ez a keresztövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus a Messiás, Isten fia. Tudta, ha Jézus kérte volna, akkor az atya rögtön 12 000 angyalnál is többet bocsátott volna rendelkezésére. De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítana magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítana a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy szállj le a keresztről, szabadítsd meg magad és engem. Vagy, fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad? Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófitához hasonlóan, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj, és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva, és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, fia révén az Istenbe vetett bizalom legmagasabb rendű tanújává vált. A fia áldozatával egyesülő Máriáról alkotott képet lényegre törően és ünnepélyesen fejezi ki egy zsinati dokumentum, idézett a Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúcióból Pater Cantelamessa. Így maga a boldogságos szűz is a hit zarándok útját járta, fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt, meggyötört szíve egyéfort a szenvedésben egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati bárány föláldozásába. Mária tehát nem pusztán fizikai és földrajzi értelemben állt ott Jézus keresztje mellett, hanem spirituális értelemben is. Egyesült Jézus keresztjével, vele együtt szenvedett, mint minden anya. Jézus ember is volt, és mint ember, ebben a pillanatban mindenki számára egy fiú, akit az anyja jelenlétében végeztek ki. Jézus már nem mondja azt, amit a kánai mennyegzőn mondott, még nem jött el az én óram. Most már elérkezett az órája. Ezekben a végzetes pillanatokban, amelyekben az atya is titokzatos módon elfordítja tekintetét, Jézus csak az anya tekintetében keresett menedéket és vigaszt. Követve vezérelvünket, miszerint Mária az egyház alakja és tükörképe, előképe és példaképe, fel kell tennünk a kérdést. Mit akadt az egyháznak mondani a Szentlélek, amikor elrendelte, hogy az írásokban rögzítve legyen Mária jelenléte Krisztus keresztje mellett? Ebben az esetben is maga Isten szava az, amely megjelöli a Máriától az egyházhoz vetető átmenetet, és megmondja, hogy mit kell tennie minden hívőnek, hogy kövesse példáját. Jézus keresztje mellett ott állt anyja Mária, és mellette a szeretett tanítvány. A hírben benne van a buzdítás is. Ami azon a napon történt, megjelöli azt, aminek minden nap meg kell történnie. Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette. Két dolog rejtőzik ebben a mondatban. Az első, hogy a kereszt mellett kell állnunk, és a második, hogy Jézus keresztje mellett kell állnunk. Két különböző, de egymástól elválaszthatatlan dologról van szó, magyarázta a pápai házszónoka. Ezek a szavak azt mondják nekünk, hogy az első, minden másnál legfontosabb az, hogy ne csak általában álljunk a kereszt mellé, hanem Jézus keresztje mellett kell állnunk. Vagyis nem elég, hogy szenvedünk, nem a számított saját keresztünket hordozzuk, hanem az a fontos, hogy higgyünk, és így Krisztus szenvedését tegyük magunkévá. Mária hite nagyobb volt a kereszt tövében szenvedésénél. Szent Pál mondja, hogy az evangélium Isten ereje minden hívőnek. Minden hívőnek, de nem mindenkinek, aki szenved, akkor is, ha két dolog egymással egységben van. Az egyház ereje abból fakad, hogy hirdetjük Jézus keresztjét, vagyis olyan valamit, ami a világ szemében ostobaság és gyengeség jelképe. Ez azt jelenti, hogy nem akarunk a hitetlen és gondtalan világgal saját eszközeivel szembenézni, ami a szavak bölcsessége, az érvelések ereje, az irónia, mint ahogy ezt az első korintusiakhoz írt levélben olvassuk. Ám de Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket. Le kell mondani egy emberi fensőbbrendűségről, hogy a Krisztus keresztjébe zárt isteni erő a felszínre kerülhessen és működhessen. A hívek nagy többségét nem segítették abban, hogy belépjenek ebbe a misztériumba, ami az új szövetség szíve, az ige hirdetés, a kérigma középpontja, ami megváltoztatja az életet. De mi a jele és bizonyítéka annak, aki valóban hisz Krisztus keresztében, hogy a kereszt szó nem pusztán egy szó, egy elvont fogalom, egy szép teológia vagy ideológia, hanem valóban kereszt, tette fel a kérdést a pápai ház szónoka. A jel és a bizonyíték az, ha magunkra vesszük keresztünket és követjük Jézust. A jel, ha részt veszünk szenvedésében, ha részesülünk keresztre feszítésében, ha saját szenvedésünk által kiegészítjük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. A keresztény egész élete legyen élő áldozat, mint Krisztusé. Nem passzívan elfogadott szenvedésről van szó, hanem aktív, Krisztussal egységben megélt szenvedésről. A rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak, írja Szent Pál a korintusiakhoz intézett első levelében. Természetesen nem arról van szó, hogy saját tetteinket egy szintre helyező Krisztus működésével, hanem arról, hogy befogadjuk a Szentírás szavát. Ez azt mondja, hogy mind a hit, mind a művek egymás nélkül holtak. Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? A Krisztus keresztébe vetett hitnek át kell haladnia a szenvedésen ahhoz, hogy hiteles legyen. Pál apostol első levelében azt mondja, hogy a szenvedés a hit olvasztó tégeje. A hitnek szüksége van a szenvedésre, hogy megtisztuljon, mint a tűzben az arany. A mi keresztünk önmagában véve nem üdvösség, nem hatalom, nem bölcsesség. Önmagában véve pusztán emberi mű, vagy egyenesen büntetés. Istenben válik hatalommá és bölcsességgé, amennyiben hit kíséri és Isten rendelése szerint Krisztus keresztjével egyesít bennünket. Szent II. János Pál írt a kórházi ágyán az ellene elkövetett merénylet után. Szenvedni annyit jelent, mint kiváltképpen alkalmassá válni a felemeltetésre, kiváltképpen nyitottá lenni Isten üdvözítő erői előtt, amelyeket Krisztusban kínál fel az emberiségnek. Azonban ki kell tágítanunk látóhatárunkat, folytatta elmékerésében Kantala Messza kapucinus atya. János evangelista számára Krisztus keresztje nem pusztán a halál pillanata, hanem Krisztus megdicsőülésének és győzelmének pillanata is. A feltámadás már működik a kiáradó lélek jelében. A Kálvárián Mária nem csak fia a halálában, hanem a feltámadás előképeiben is részesedett. A Kálvárián Mária nem csak a fájdalmas anya, hanem a remény anyja is, Mater Spei. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében Ábrahámra azt állítja, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt. Ugyanazt el kell mondanunk a keresztövében álló Máriáról. Mária hitt, reménykedett, minden remény ellenére, vagyis egy olyan helyzetben, amely emberileg szólva nem adott semmi okot a reményre. Mária, mint Ábrahám, hitt abban, hogy Isten képes volt feltámasztani fiát a halottak közül is. A II. Vatikáni zsinat egy szövege megemlíti, hogy a kereszt tövében álló Máriának ez a reménye meghatározó eleme volt anyai hivatásának. A kereszt tövében, a kereszten haldokló fiával együtt szenvedve, engedelmességével, hitével, reményével és lánguló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével, idéz ismét a Lumen Gentium kezdeti dogmatikai konstitúcióból Pater Cantalam Messa. Harmadik nagybőti elmélkedésében utal arra, hogy a húsvéti szent háromnap idején az egyház Úrunk keresztre feszítésére, temetésére és feltámadására emlékezik. Az egyház is, mint Mária, reménységben éri meg a feltámadást. Mint ahogy Mária keresztre feszített fia mellett állt, így az egyház is arra kapott meghívást, hogy napjaink keresztre feszítettjei, vagyis a szegények, a szenvedők, a megalázottak és a megsértettek mellé álljon reménységgel. Ezt mindenki megteheti, azok is, akik nem ismerik a feltámadást. Az egyház feladata, hogy reménységet adjon, hirdetve, hogy a szenvedés nem egy abszurd dolog, hanem van értelme, mert a halál után lesz feltámadás. Az egyház feleljen meg mindenkinek, akik a reménységéről kérdőre vonják, ahogy Péter apostol írja első levelében. Az embereknek szükségük van a reménységre, az élethez, mint ahogy szükség van az oxigénre, hogy lélegezzünk. Az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy folytathassa útját a történelemben, és ne érezze magát összetörtnek a mostoha körülmények közepete. Folytatta harmadik nagybőti emelkedésében a pápai házszónoka, majd idézte Ferenc pápa buzdítását, amelyet március 11-én az általános kiallgatáson intézett a hívekhez. A megpróbáltatásnak ezt az idejét erősen, felelősségteljesen és reménnyel éljük meg. A remény sokáig, és még ma is, az Isten erények között a szegény rokon, a kisebbik leánytestvér szerepét tölti be. Charles Péggy, francia költő szerint a hit reményi szeretet olyan, mint három nővér. Kettő már nagylány, a harmadik még kicsi. Együtt mennek az úton, egymás kezét fogva. A két nagyobb a szélen, a kislány, a reménység középen. Mindenki, aki látja őket, ezt mondja. Természetesen a kettő nagy az, akik magukkal húzzák a középen álló kislányt. Tévednek. A kislány, a reménység az, aki magával viszi a két nővérét. Mert ha leáll a reménység, minden leáll. Ahogy a költő is sugallja, legyünk cinkosai a kislánynak, a reménynek. Ez azt jelenti, hogy megengedjük Istennek, hogy csalódást okozzon nekünk. Szívünk mélyén legyünk elégedettek, hogy Isten nem hallgatott meg minket. Sokkal nagyobb kegyelemben részesített abban, hogy reménykedhetünk benne. Azonban a remény nem pusztán egy szép, költői belső készség, hanem azt jelenti, hogy képesek vagyunk tenni valamit, hogy nem engedjük meg, hogy erőt vegyen rajtunk a bénító tétlenség, üresség. A Bibliában a remény valóságos fellubbanásainak lehetünk a tanúi. Ezek közül az egyik Jeremiás síralmainak harmadik fejezetében található. Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának veszélye alatt. A sötétségbe vitt és vetetett, nem a világosságba. Fallal vett körül, nem mehetek ki. Ha kiáltok és könyörgök, kizárja imádságomat. Elhagyott az erőm és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem. Aztán jön a fordulat, a remény, amely mindent megfordít. Az imádkozó ezek után ezt mondja. Az Úr irgalma nem fogyott el egészen. Jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. Talán van még remény. Attól a pillanattól kezdve, hogy a próféta újból reménykedik, megváltozik hangneme. A síralmak helyébe lép a bizalomba teli várakozás az isteni beavatkozásra. Magyarázta Cantalamessa atya, majd elmélkedését a következő szavakkal zárta. Fordítsuk tekintetünket ismét őrá, aki tudott a kereszt mellett állni, reménykedve minden remény ellenére. Fohászkodjunk Máriához, mint a reménység anyjához, az egyház ősi himnuszának szavaival. Ó Mária, irgalmasság anyja, Isten anyja és a megbocsátás anyja, a reménység anyja és a kegyelem anyja, szent örömmel teli anya, ó Mária! Zárta a harmadik nagybőti prédikációját Pater Raniero Cantalamessa, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.